magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján. Nyolcadik rész, Új világ szimfónia. Másnap a megszálló csapat a vár felé vonul, s nyugodtan kibújhatunk odúinkból, misekönyvet, kejhet, liturgikus ruhákat, a hevenyészet, oltár egyleti tagok is segítenek átvinni a kolostorba. A szálló mögött egy tankcsapdában óriási szovjet tank ül, a gödör mélyén. A téren szalaszét elesett német katonák palacsintává préselve a sok jármű által. A Gellért hegy oldalán a bokrokon felakadt, halálukban is csodálkozó SS fiatalok. Saját halottaikat úgy tűnik összeszedték az oroszok, mert egyet sem látni. A kolostort és templomot 153 kisebb-nagyobb belövés érte, de hála Istennek szerkezetileg semmi baj nincsen, és így csak a kilőtt köveket és téglát, ablakokat kell pótolni, s lakható lesz ismét. A szovjet katonák látogatása tart. Csoportokban jönnek napokig. Vannak jobb indulatúak, vannak durvák, kutatnak, csizmámat elveszik, a miseruhákat szétszórják. Amint halljuk, a nőknek nagyon kell vigyázniuk. Sokszor gyereklányok is áldozatul esnek. Híre jár, hogy 11-én a németek megkísérlik a kitörést Hűvösvölgy felé, de szovjet csapatokba ütköznek és felmorzsolódnak. Az utolsó ellenállás a várban volt, amit 13-án foglaltak el, a németek végsőkig ellenálltak. Mindkét oldalon igen érzékeny veszteség lehetett, az élve elfogott német katonák száma még így is 200 000 körül mozog. Rendünket is egy nagyon érzékeny személyi veszteség érte. Fejfer Gyula bácsiékat többször is hívta Gyula atya a sziklatemplom biztos menedékébe, de ők nem fogadták el, és a Maros utcában bomba találat érte lakásukat. Teljesen nyomuk veszett. Ugyanezen utcában veszett el kiváló regényírónk Gulácsi Irén is. Az élők azonban gyorsan nekilátnak a romeltakarításnak, fészek lakásnak. Mi is hamar feltakarítjuk a környéket, templomot, kolostort. 18-án nagybőjt első vasárnapján már szép számmal jönnek a templomba is. Érdekes megfigyelni a nők ruhaviseletét. Valami piros mindenütt előkerül, egy sál, sapka vagy kabát, pulóver. Most divat a vörös szín, a vörös hadsereg tiszteletére. Eddig a zöld volt az adúszín. Milyen találékony az emberi alkalmazkodó képesség. 22-én Páter László átmegy csónakon Pestre, körülnéz, mi van ott. Ugyan ezen a napon kigyullad a Gellért szálló, de megjelennek a tűzoltók. Milyen bíztató ez az egészséges társadalom, akárhogy is fejbe kólintják, a veszély elmúltával talpra áll. 23-án Páter Ágoston két klerikussal, Attila, Szilárd feljönnek felcsútról megnézni, mi maradt belőlünk. Örülünk, hogy ők is veszteség nélkül úszták meg a kényszer novíciátust. 24-én a nálunk rekedt Zámbó Dezső kanonok félegyházi plébánost sikerül csónakon átvinni pesti rokonaihoz. Keresem a lehetőséget, hogy én is visszatérjek Szentkútra. Amíg a hidak álltak, nem is gondoltunk a Dunára, most látjuk, milyen óriási akadályt jelent. Valakitől úgy hallik, Háros szigetnél van orosz ponton híd. Február 27-én délelőtt Alfonz nem veszi fel a pános ruhát, még a Gellért téren lekapcsolják és kis robotra viszik. 2 év múlva jött vissza a Szovjetunióból. Kissé óvatosabbak vagyunk, de a fehér habitus véd. Budafokon a volt polgári iskolában hivatalos orosz igazolást kapunk, amely bizonyítja alföldi illetőségünket. A Háros-sziget északi végén valóban ott a híd, de várnunk kell a nagy utánpótlási forgalom miatt. Csepel-Pesterzsébeten át visszakanyarodunk Kőbánya alsó pályaudvarra. Közben Tócsanyikánk rosszul lesz, s a toborzó oroszok elől egy magánházba kérünk bebocsátást, ahol szívesen látnak, s egy kis teával kínálnak. Egész éjjel hiába vártunk, ha jött is vonat, nem állt meg. Február 28-án csak kora délután vett fel bennünket egy gyors tehervonat. Nagyon sokan voltunk. Majd onnan egy trágyás, nyílt vagonban átjutunk Kecskemétre, éjjel 3 óra után, innen már személyvonat jár Szegedre. Március 1-én megérkezünk Pálosszentkútra. A hír hamar elterjed, és Ferenc atya a már kegyhely erdejének sarkán vár nagy ujjongással, örömmel. Egyszerre elmond mindent, hogyan bújtatta a templom kórusán a nőket, miként szervezték meg a szegedi körlet megbízásából a polgárőrség helyi kirendeltségét, a kóborló és garázdálkodó kül- és belföldi söpredék ellen. Ő is meghallgatja beszámolómat, majd bevonulunk a szűzanyához megköszönni ezt a véresen szép kirándulást, amely részemre 4 hónapig tartott. Március 3-án már megkezdem az első áldozók előkészítését, és nagy böjt 4. vasárnapján a hívek előtt is. Az élet minden zökkenő nélkül megy tovább. Csak néha jönnek esti szürkületben gyanús személyek, akik, míg látogatásukkal lekötnek, társaik a beáztatott fehérneműt is elemelik a mosóhelyiségből. Lassan világossá válik az ország sorsa is. Debrecenben új kormány alakult, a visszatért területekről újból le kell mondanunk. Pécset sem volt veszteségünk. 1944. november végén az orosz csapatok ellenállás nélkül elfoglalják Pécs városát, írja a pécsi kolostor akkori házgondnoka, Páter Miklós. 6 személyből álló orosz egység kap szállást nálunk 4 napra. Kölcsönvették az egyik hízott disznónkat, valamint 6-8 ágyat. Kolostorunkba került egy kis időre egy olasz hadifogoly és egy magyar hadirokkant fiatalember. Páter Jenő a kolostor bombabiztos pincéjébe fogadta a szomszédokat, feloldva a klauzúrát, de erre nem sokáig volt szükség, mert a harcok inkább a környező hegyekben, a Misinán, Jakab-hegyen zajlottak le. Az élelem beszerzése a városokban mindenütt igen nehéz. Vidékre mennek valami ruhafélét becserélni, mert pénzt ugyan a szovjet csapatok is nyomtattak, de értéke állandóan romlik, gyakorlatilag cserekereskedelem folyik. Itt Szentkúton és általában a termelőknél nincsen baj, mert a föld terem és valami mindig van elrejtve is. Mivel a tanyai tanítók még nem mernek kijönni, megbeszélem Szabó igazgatóval, hogy a 2 legközelebbi iskolában szívesen befejezzük Páter Ferenccel a tanévet, ha erre engedélyét adja és megbíz az értékeléssel is, mert így nem vészel részükre ez a tanév. Az igazgató elfogadja a tervet, és így a helybeli és a 2 kilométernyire fekvő Rózsa iskolában rendszeresen tanítunk a tanév végéig. Bizonyítványt is kapnak. Ezt tartom életem legkiemelkedőbb tettének. Csak részben osztott iskolák, tanyai tankönyvvel nehézségeink nem voltak, de sokat kellett dolgoznunk. A nagy búcsút is megtartjuk pünköstkor, igen sokan jönnek, de majd minden családnak van egy-egy gyásza. A háború mindannyiunk életébe belegázol. Mivel Ferenc atyát éppen a jósága és a polgárőrség miatt hivatalosan kikezdik, az előjáróság jobbnak látja Budára áthelyezni, s mint igazi jó pásztor távozik sok szenvedése helyéről. Amikor 6 hétre befogják, a tanyai nép egy szívvel lélekkel mondja a rózsafüzért érte, ezzel a titokkal, aki Ferenc atyánkat kiszabadíja. Megható a tanyai nép ragaszkodó szeretete. Péteri József megyéspüspök Szentkutat plébániává alakítja, Örömmel vesszük tudomásul a kezdeményezést. A Soltvadkerti Krémer szőlőn kívül volt a rendnek még egy nagyvonalú jótevője, Schmidt Miksa bútorgyáros. A Gellérthegy délkeleti lejtőjén a sziklatemplomtól alig pár percre végrendeletileg a rendre hagyta a körülbelül 4000 négyszögölnyi parkot a benne lévő század elején épült emeletes barokk kastéllyal együtt. A végrendelkezést Fejfer Gyula bácsinak köszönhetjük, aki Schmidt bútorgyárosnak régi barátja volt. Sajnos a végrendeletet az utódok megtámadták, és egész évtizeden át folyt az egyezkedés. Mivel a társ örökösök Bécsben laktak, még körülményesebben intéződött az ügy. Végül majdnem 10 évi húzavona után 1944-ben aláírták a megegyezést, de ekkor már a háborús viszonyok mindent megbénítottak. Páter Mihály először adminisztrátorait helyezte el benne, majd a háború után vezetnek benne óvodát és napközi otthont, körülbelül 120 gyermek részére. Az ügyes alapító megszerzi a dán segítő akció támogatását, s onnan még berendezést és minden felszerelést, élelmiszert is kapnak. Majd később a Szent Imre egyházközség támogatásával a földszinten az isteni megváltó leányai rend tart fenn óvodát, körülbelül 80 személy részére. Így a nehéz, átmeneti időkben a rend ad szállást az eljövendő generációnak, s átment sok kis életet a nemzet számára, amíg azt intézményesen el nem tiltják. Április 4-én a szovjet hadsereg eléri nyugati határunkat, s a németeket tovább űzi nyugat felé. Budai kolostorunk lassan csinosodik, Pécset rózsaszínűen virágzik a mandulafa, Soltvadkerten metszik a szőlőt, s nálunk Szentkúton új fű zsendül. A friss vetésben tavaszi szél motoz, pelyhes kislibák, kócos csirkék, bégető bárányok néznek az új tavasz elé. Zsendül a rét, pendül a kasza, behegednek a sebek, és a nagy háború feszülete mellett az új élet tavaszi felhője fon reménykoszorút. Választások. A debreceni ideiglenes kormány 1945. március 17-i rendelete alapján a 100 holdnál nagyobb birtokokat felosztják a föld nélküli parasztoknak. Mivel a szőlőterület ötszörösen számít, a Soltvadkerti pincét és a szőlő nagy részét lekanyarítják. Megmarad az udvarház és egy néhány holdnyi gazdaság munkaeszközök nélkül. Ősz elején megjelennek a választási plakátok. Megvédjük a magántulajdont, így a kommunisták. A munka szent, így a kisgazdák, imádságos könyvvel és szép barna cipóval. A nemzet az alig leplezett manipulációk ellenére is az imádságos könyvet választotta a cipóval, a sarlót és kalapácsot egyelőre elhanyagolta. A későbbi fejlemények általánosan ismert tények. Mi Szentkúton kisgazdák vagyunk, csak az Endre kúriára nem tudni honnan beköltözött ismeretlen Csizmadia úr lebegteti fennen a vörös zászlót néhány leitatott társával. Már a nyáron hozzák a hazalátogató lengyel testvérek a hírt, az adventben tartandó generális választó nagykáptalanról. A háború miatt nem volt mód erre, és Páter Jezsejczyk Ágoston vikárius vitte az ügyeket. Mivel most már mind a lengyel, mind a magyar kolostoroknak lehetőségük van a találkozásra, elküldik a meghívókat. Gyula atyánk Budáról értesít, hogy a magyar közösség Páter Lukácsot és engem jelöl a magyar részleg képviseletére. November 25-én, Katalin napkor és az egyházi év utolsó vasárnapján még rendesen megüljük az ünnepet gyóntatással, szentbeszéddel, és másnap hétfőn újból útra kelek a zsúfolt vonat tetején. Most érzem hiányát a novíciátusban elkezdett és abba hagyott lengyel nyelvnek. Irataink készek, a hét közepén elindulunk egy bedeszkázott, fűtetlen vonaton Komáromig. Derék este van, amikor odaértünk. Mivel Kázmér testvér már végigjárta az utat, csak annyit mond, kövessük. A Dunahíd lerobbantva, mellette egy orosz pontonhíd, az őr megállít, Kázmér mondja a szöveget és előhúz egy fél liter pálinkát. Az orosz belekóstol, tüsszög és kiköpi, úgy látszik neki is erős. Fő az, hogy előttünk a zajló jeges Duna. Csak 20 centiméter választ el a víztől. Átszikázik agyamon, és ha belögdösne bennünket a vízbe? Kiérünk a túlpartra, Kázmér még egy üveggel ad a katonának. Néhány lépésnyire szlovák határőrség egy kis bódéban. Megnézik iratainkat, mehetünk. Még az éjjel egy kis helyi vonattal eljutottunk Dunaszerdahelyre. Még magyar felírások vannak, de már szlovák a személyzet. Istenem, de rövid volt az itteni pünkösdi királyságunk. Udvariasak, magyarok is megszólítanak, és mivel nincs reggelig vonat, felajánlják az állomás hivatalos vendégszobáját. Nagyon meghatott. Másnap reggel Pozsonyban, majd onnan már fűtött, rendes ablakos kocsikban jutunk el Prierovba, ahol sokáig kell várnunk a Lengyelország felé közlekedő vonatra. A váróteremben igazoltatás. Egy nagyobb család is várakozik, minden személyen, még az 5-6 éves gyermek kabátján is ott díszeleg a nagy N betű. Nagyon lehangoló látvány. Ezek német kitelepítettek. Az igazoltató csendőrség durva velük szemben. A gyermek szemében a riadt félelem tükröződik. Milyen esztelen is ez a háború. Eddig sárga csillag, vagy C, vagy P volt a jelölés. Most a kerék visszafordult, az üldözöttből lett az üldöző. Éjfél után érünk be Zebzsitovicére, a lengyel határra. Kora hajnalig várunk, itt újból csak fedett marhavagonban. Itt nagyobb a veszteség. A vonat indulása előtt benéz a kalauz, és amikor Kázmér megmondja, hogy Csensztohovába megyünk, csak arra kér, imádkozzunk érte és családjáért. Fizetni nem kell. Katowicében ismét sokat várunk, de innen újból rendes vonattal futunk be Szentvárosunkba. Itt még meglátszik a német megszállás nyoma. Az állomás felirata még Csensztohau, és minden állomási eligazító tábla német nyelvű. Nyitott hintón, mint igazi nagyurak, kocogunk fel a fényes hegyre, Jasznagorára, ahol mindenki szeretettel ölel bennünket keblére. Kezdünk újból ismerkedni. A szétlőtt budai kolostor helyett itt a gyönyörű, tiszta, széles, fehérre meszelt ősi, boltíves folyosók várnak, amelyeken kis kocsikkal tolják a fát az egyes cellák elé, mert bizony igen hideg van. Akár reggel, akár délben nézek ki az ablakra erősített hőmérőre, mindig -7 fokot mutat. A folyosók hidegek, de a cellákban jól fűtünk. Nagy hasábok vígan duruzsolnak a cserépkályhákban. Kellemes meleg van. Első utunk azért a szabó műhelybe vezet, ahol vastag fehér anyagból nagyméretű mellényeket varrak. Ezeket ők is a skapuláré és kapúcium alatt hordják. A templomban, a kápolnában nélkülözhetetlen. Szívesen mesélnének ők is a német megszállás eseményeiről, mi is Buda ostromáról, de mivel csak latinul megy a társalgás, nem olyan folyékony, mint az anyanyelv. Nagy bensőséggel üljük meg a csodálatos csensztohovai karácsonyt az ostyatöréssel, fenyőillattal, zenekarral, változatos karácsonyi énekekkel, s a nemzeti eledellel, a barccsal, édességekkel és a nem tettetett, őszinte testvéri szeretettel. Megismerkedünk a velünk egykorú fiatal atyákkal. Az igen lelkes és udvarias szeretetre méltó Páter Jerzy minden kanyarban nagy cuppanós csókot nyom a feszület lábára. Ez nekünk kissé szokatlan, de ha neki jó, hát tegye. A többi nem teszi. Az idősebb generáció közül Páter Justin atya ilyen kedves és barátságos. Amikor a parkban sétálunk, magához édesgeti az ott tartott őzikéket, és negédesen elbeszélget velük. Igen kedves, udvarias az egész közösség. Tenyerükön hordanak bennünket, magyarokat. Egy kis téli nyaralásra átküldenek bennünket a krakkói kolostorunkba. Itt ismerkedünk meg a felvidékről származó, egykorú januárius lengyel páterrel. Márián atya már ekkor is híres gyóntató és nagyon készséges lelkipásztor. A hideg miatt takarókba göngyöli magát. Nekünk ez szokatlan látvány, de ebben a korban talán majd mi is így teszünk. Az idő igen gyorsan repül. Egy-két sétát teszünk a fagyos Krakkóban, a Wawelben, majd újra visszamegyünk Częstochowába. Remete Szent Pál ünnepe után, január 11-én azután meg is kezdjük ünnepélyes nagymisével a káptalani üléseket. A két magyar küldött kedvéért Páter Jedzsejszky Ágoston, eddigi vikárius generális, klasszikus latin nyelven mondja el az elmúlt évek történelmét, háborús idők borzalmait, a sok áldozatot és nélkülözést. Egy dologban elmarasztalja a közösséget. Mi, lengyelek, nagyon sokat szeretünk beszélni, de a cselekvésben restek vagyunk. Kissé meglepett ez az őszinte megállapítás, de valóban találó is. Könnyen és sokat beszélnek, ígérnek, de a tények és ígéretek betartása nem mindig egyezik az adott szóval. Ez talán nemzeti sajátosság. Közben a szobánkban is felkerestek az atyák, de mi is érdeklődtünk, kit tartanak alkalmasnak a rendfőnöki tisztségre. Az általános vélemény szerint a Markievics Péter volna rá legalkalmasabb. Szigorú ugyan, de már volt generális, megvan a gyakorlat, kora, képzettsége és tekintélye is hozzá. Úgy határoztam, rászavazok, hiszen nem ismerhettük a többi jelöltet, s a mi szavazatunk úgysem döntő ebben a nagy közösségben. Megválasztottuk tehát Péter atyát a rendfőnökévé. Azután négy rendi tanácsost is választunk, akiknek egyike tiszteletből Besnyő Gyula, a magyar rész vezetője lett. A lengyelek összesúgnak és egyhangulag jelölték őt rendi tanácsossá, aminek mi nagyon örültünk, mert ez a magyar rész iránti általános megbecsülést jelenti. Páter Lukácsot pécsi, Páter Ferencet pedig Szent Kúti Perjellé nevezte ki, az új generális. Ez már az ő joga, engem pedig újonc mesterré jelöl, amitől kissé megijedek, csak a régi közmondásban bízom, ha hivatalt ád az Isten, talán észt is ad majd hozzá. Jó két hónap után, január 28-án visszaindulunk. Ez már simábban megy. Lengyelországban, Csehszlovákiában már fűtött vonatokon jövünk, csak a magyar vasutakon van még bedeszkázott, fűtetlen kocsi. Úgy látszik, nem csak juhainkat hajtotta el a német, de vagonparkunkat is magával vitte, amit pedig ő meghagyott, keletre vándorolt. Beszámolunk a jó Gyula atyának, aki szívesen veszi, hogy egy nyugodtabb kolostorba, Jasztagorára kerül, hiszen cukorbetegsége is annyira elhatalmasodott rajta, hogy szinte gondviselésszerű egy nyugodtabb és gondoktól mentesebb életforma. Erre igen alkalmas lesz részére a kényelmes és jól felszerelt csesztohovai központi kolostor, ahol a rendi ügyekben és a fővezetésben, mint tapasztalt idős úr, sokat segíthet. Én még néhány napra lemegyek Szentkútra, hogy elköszönjek, felszedjem sátorfámat és átköltözöm Pécsre, Ferenc atya pedig átveszi a vezetést. Primíciám 6. évfordulóján, február 2-án búcsúzom el a hívektől, és csak délután, csomagolás közben látom, mennyire szívemhez nőtt ez az egyszerű hely, primitív, ősi, remete életmód. Villany nincs, fürdőszoba nincs, a legelemibb dolgok hiányoznak. Mindentől távol, ha valami kifogy, hosszú kilométereket kell fáradni a boltig. És mégis. A családias közös imádság, munka egybe kovácsolja a kis szerzetes családot. Bármerre dolgozunk, járunk a sívó homokon, a Krisztust jelző örökmécses hívogatóan vár ránk a tanyai csendben, ahol nyáron zúg, susog a nyárfaerdő. De most csak az artézik út önti egyre éltető vizét, és az északi szél veri össze az ágakat, amelyről riadtan kell szárnyra a fázós fekete varjú.
A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 8. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.